És ahogy a kedves hallgatók is írták, hogy kérdezzük már meg Pogácsa Zoltántól, hogy ... Hát igen, mi megkérdezzük, hiszen itt van velünk a vonalban Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus, a Sopron Egyetem docense. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdv a hallgatók!
Na, hát mit szólsz ahhoz, hogy hogyan értékeljük, hogy a várakozások nál is jóval korábban és hirtelen megkezdődött a választási osztogatás, illetve lehet-e máshogy értelmezni azt, amit bejelentett a miniszterelnök az ország értékelő beszédében?
Hát elég nehéz másképp értelmezni, ugye egy ország értékelőnek elvileg arról kellene szólnia, hogy értékeljük azt a gazdasági helyzetet, nyilván mást is, társadalmi, politikai, geopolitikai és a többi, de többek között azt a gazdasági helyzetet, amiben ez az ország van, és hát azért itt ugye olyan dolgok vannak, hogy leállt a növekedés, zuhannak a beruházások, ismét növekedésbe kiindult az infláció, stb. Tehát van egy csomó nagy makrogazdasági adat, amiket gyakorlatilag a miniszterelnök figyelmen kívül hagyott a beszédében, tehát az legalább annyira érdekes, hogy miről nem beszélt a nagy gazdasági helyzetről, és hogyha erre az ember tervet csinál, hogy tehát ugye lehetne ezt úgy is értelmezni, ezeket a bejelentéseket, hogy ez nem választási osztogatás, hanem valami fajta terv ennek a helyzetnek a kezelésére. Tehát akkor először is hiányzik a diagnózis, utána pedig hiányoznak az összefüggések, hiányzik a stratégia, tehát hogy ezek az egyes intézkedések, ezek milyen hatásmechanizmuson keresztül, milyen célokat akarnak elérni. Úgyhogy ezek ilyen izolált bejelentések, egyes társadalmi csoportokat céloznak meg. Nyilván arról hallgatott a miniszterelnök, hogyha az egyik társadalmi csoportnak adok, akkor ezt a másik fogja megfizetni, tehát ezek az összefüggések is hiányoztak. Úgyhogy így együtt ez majd nem nagyon mást ad ki, mint igen a választási osztogatás elkezdődése.
A finanszírozásával kapcsolatban, ha jobb rémlik, annyi volt a mondás, hogy majd a magyar gazdaság kitermeli. De hát ilyet hallottunk már sokszor, hogy majd a magyar gazdaság kitermeli. Vicces, hogy egyébként Megyesi Péter is nagyjából ugyanezt mondta, csak ő a választás megnyerése után kezdett osztogatni, amikor mindenki nézett ki a fejéből, és senki nem hitt a szemének. De hogy a mondás az már gyakran volt hasonló, csak eddig sose jött, vagy nem igazán jött össze.
Az nagyon fontos, hogy ez a Megyesi Péter párhuzam, mert ezt mindig elfelejtik, hogy Megyesi Pétert kritizálják, hogy az ő idejében volt egy 4-5%-os gazdasági növekedés. Tehát az ő költségvetési hiánya soha nem érte el a gazdasági növekedés mértékét. Most meg ugye az a helyzet, hogy gyakorlatilag egy hosszú idő óta stagnáló magyar gazdaságról beszélünk, ahol ez a fekete nulla, piros nulla, fekete nulla, piros nulla váltakozik, és hát ahhoz, hogy kitermelje a magyar gazdaság, ez először be kéne mutatni, hogy mi a terv arra, hogy ezt a növekedést újra beindítsa a kormányzat.
Hát ugye, bocsáss meg, a Covid előtt ugyanígy megvolt ez a 4% 3941, 3941, tehát csak ahhoz kellene visszatérni, mondják erre az optimisták.
A Covid előtt ugye volt néhány jó év, tehát nagyjából olyan 13-tól 19-ig tényleg nőtt a magyar gazdaság, de ehhez viszont tegyük hozzá azt, hogy ez volt az az időszak, amikor nagyon koncentráltan jöttek az Európai Uniós pénzek. Tehát ugye a szocialisták ráhagyták a Fideszre rengeteg pénzt, mert akkor még nem tudták annyira kihasználni az uniós forrásokat, utána a Fidesz előrehozott egy csomó pénzt. Tehát azokban az években évről évre a GDP 6-7%-a áramlott be a magyar gazdaságba vissza nem térítendő hitel formájába. És igen, ebből tényleg csináltunk egy 3% körüli éves átlagos növekedést, azért ez így nem annyira jó szám. Tehát az, hogy 6-7%-os beáramlásból csináltunk egy 3%-os növekedést, és kellett hozzá ugye ez a külső forrás, most meg ugye nincsen ez a külső forrás, tehát hogy ez nem lehet a terv alapja, mert elutasítja a kormány az uniós források megkapását. Tehát így ez sem egy lehetséges forgatókönyv, hogy akkor majd az uniós pénzekből növekedik.
Akkor végül is mire gondolhatott a költő? Mert most
hát
már
pénzt nyomtatunk. Te is elmondtad többször, hogy nyugodtan lehet nyomtatni, mert abból még soha igazi nagy baj, meg infláció nem lett, vagy nem abból lett. Hát akkor gyerünk.
Én ezt nem láttam, hogy ő ezt mondta volna, hogy pénzt nyomtatunk. Én azt hiszem, hogy igazából arra bazíroznak, hogy beindulnak ezek a nagy ilyen beruházások, amiről itt vitáztunk az elmúlt időszakban, tehát tényleg most már közel vagyunk ahhoz, hogy a BYD, CATL, BMW gyárak elkezdjenek termelni, de hát azért ennek nem lesz talán. Azt gondolom, hogy ez igen, tehát az utolsó negyedévben, a következő év első negyedévében már pozitív, jelentősebb pozitív növekedést fogunk látni, de azért ez se lesz rengető, mert hogy egyre későbbre tolják, és egyre kisebb volumenben ezeket. És
hát de pont most jött a hír, bocs, hogy megszakítalak, hogyha mondogattad ezeket a gyárakat, hogy az Audi gyár meg lehúzta a rolót, ennyi volt, 3000 ember került az utcára, de ez Brüsszel még
már
csak.
Már melyik, ne idegelj.
Még csak Brüsszel, de csak mondom, hogy lassan így, ugye ezek a cégek nagyon elkezdik megnézni, hogy mit, hogy zárnak be.
Ja, csak azért ne kezdjük el terjeszteni, hogy a győri Audi gyár
fogja elnézést, nem.
termelést, mert abból rémi terjesztés lesz, de hogy én azt gondolom, hogy ez a mondjuk a tényleg a kelet- és dél-magyarországi autó- és akkumulátoripar bekapcsolódása az adott esetben valamennyire megpörgetheti a gazdaságot, de azért ez nem megváltás, tehát ez egy valamekkora növekmény, de ettől nem fog akkorát tűnni a magyar gazdaság, ami abszolút megváltás. Az igazi nagy kérdés az ugye a hazai fogyasztás beindulása, a hazai tulajdonú vállalkozásoknál számára a keresletet mi fogja biztosítani, és erről meg igazából nem hallottunk semmit.
Hát de azt hallottuk, hogy be kell indulnia, mert a reálbér növekedés az van, tehát az inflációs sok év után, eltelt két évben az volt szép reálbér növekedés, és az volt a várakozás, hogy akkor ezből beindul a fogyasztás. Nem indult be tavaly előtt, nem indult be tavaly, de majd idén biztos elindul. Legalábbis, hogy most leegyszerűsítve ez a nagyjából a mondás, a kommunikáció.
Igen, de azt gondolom, hogy ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy erre is kellett volna valamit mondani, hogyha már egy elég hosszú ideje van reálbérnövekedés, már pedig van, és mégsem indult be a fogyasztás, akkor ez miért van? És ugye hát erre az a megfejtés, hogy hát akkor volt az infláció Magyarországon, hogy az alsó 7 jövedelmi tized számára ezek a magasabb árak, ezek gyakorlatilag azt jelentik, hogy ők egyik hónapról a másikra élnek. Tehát igazából csak a felső 3 jövedelmi tized engedheti meg magának, hogy jelentősen fogyasszon, mert hétköznapi ember ezekkel az élelmiszerárakkal, benzinárakkal, tegyük hozzá lakásárakkal, tehát hogy ugye az is, hogyha valaki mondjuk szeretne magának lakhatást biztosítani, vagy a gyerekeinek, akkor nagyon-nagyon félre kell tenni. Tehát itt megvan a magyarázat, de hát akkor ugye továbbra is az a kérdés, hogy mitől fogjuk mondjuk beindítani a lakásépítést.
Hát például. Igen, és ugye a lakással nem szerepel az inflációban, tehát az egész teljes reálbér növekedés mutató, hogyha mondjuk beleszámolnánk a lakásokat is az inflációba, vagy egyáltalán a megtakarítási hajlandóságot azért, hogy az ember mondjuk a gyerekeinek lakást vegyen, vagy támogatást biztosítson hozzá, akkor lehet, hogy nem jönnek ilyen szép reálbér emelkedés, sőt.
Igen, sajnos ez így van tényleg, hogy egyszer volt egy ilyen hosszú nagy levelezésem a KSH-val, hogy az Eurostat, ugye mikor mindig kérdezik az emberek, hogy az Eurostat vagy adat, vagy KSH adat, hát ez úgy működik, hogy az Eurostat adatokat is a Nemzeti Statisztikai Hivatalok szolgáltatják, és van egy ilyen 500 oldalas kézikönyv, ami arról szól, hogy hogyan harmonizálták az inflációs indexeket a különböző statisztikai hivatalok, hogy egy közös eurostatos adat kijöjjön a végén, és tényleg az a helyzet, hogy nagyon-nagyon rosszul veszi figyelembe a lakás árak statisztikáját, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja, nem teljesen, de lényegében igen. És azt mondasz, hogy szerintem is egy fontos tényező, hogy aki mondjuk lakásra spórol, annak muszáj fogyasztania, de ez nem jelenik meg igen a nominál reál bér kérdésben.
Hát, hogy honnan lesz a lakásügy, azt elmondta Tibor István, mert ő elmondta, hogy el kell menni az ingatlanfejlesztőknek világot látni, szélesíteni a látókörüket, tapasztalatot, inspirációt szerezni, és meg kell találni a low-hanging fruitokat és a quick win-eket. Ezt most idéztem pontosan.
Jó, de ezt a fejlesztőknek javasolta.
Hát ezt mondom, a fejlesztőknek. Persze, hát ebből lesz lakásépítés.
De most nem az össze... Hát nem a lakásépítésből van hiány, hanem olcsó lakhatásból, meg az, hogy az emberek meg tudják ezt
nem,
fizetni.
Nem, mert elmondta, hogy a rozsdaüvezetekbe kell építeni.
Lakásépítésből is hiány van, tehát ott azt hiszem Nagymártonnak tényleg igaza van, amikor fölhívja a figyelmet arra, hogy évi 50 000 lakásra lenne szükség Magyarországon ahhoz, hogy megújuljon a magyar lakásállomány, mert ugye az a nagy helyzet, és erről sem beszélünk, de kéne, hogy ugye vannak ezek az energetikai besorolások A-tól, ha jól emlékszem, F-ig, és a magyar lakásállomány módusza, tehát hogy a leggyakoribb magyar lakás, az valahol a DE környékén van ilyen energetikai besorolásban. Magyarul, ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor az emberek igen nagy része nem tudná megfizetni a rezsijét, akkor ugye még mindig adódhatna, hogy elköltözzen, de nem tud elköltözni, mert nincs annyi megtakarítása az alsó hét jövedelmi tizednek, hogy új lakást vegyen. Na és akkor ugye egy csomó lakás már, tehát egy csomó lakásnál energetikai felújítás kellene, épületszigetelés és hasonlók, de egy csomó épületnél, lakásnál ez már nem megoldás, mert annyira rossz állapotban vannak, hogy, hogy már essen, le kéne őket dózerolni és újat építeni, de akkor tényleg az van, amit Nagy Márton mond, hogy soha nem tudtunk 50 ezer lakást építeni. Tehát ha megnézi az ember a statisztikákat, akkor valahol ilyen 10 ezer és 25 ezer között volt képes a magyar építőipar építeni lakást, még akkor is, amikor egyébként odarakta az állam a pénzt. Tehát most ugye nem tudja odarakni a pénzt, mert nincs pénze, de most más megoldásokban gondolkodnak, de volt olyan, amikor elég generózusan odarakta a pénzt, és akkor se tudod. Tehát az egész lakás probléma, ez egy ilyen kecsegő bomba, ugyanolyan amortizációs probléma, mint a vízvezetékrendszer, aminek elszivárog a negyede, vagy a vasúti rendszer. Tehát van egy csomó ilyen elamortizált rendszerünk, aminek a helyrehozatala szerintem fontos lenne megispörgetni a GDP-t, humántőkéről ne is beszéljünk, de a kormány nem akarja.
Visszakanyarodva akkor a választási kiköltekezéshez, most már az előző választásnál is jó nagy kiköltekezés volt, annak a hatásait mondjuk még a mai napig talán sem sikerült ledolgozni, vagy kitörünk ebből valaha ebből a körből, hogy akkor osztogatunk, egyre kevésbé van miből, de ha nincs, akkor is osztogatunk, utána a következő 3 évben meg ennek isztuk a levét, és közben tartósan leszakad az ország legalábbis, ezt mutatják a gazdasági mutatók.
Politológusok szokták mutogatni azt, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta minden választási évben ez van, tehát hogy ez meg ráadásul nem is Fidesz sajátosság, hanem gyakorlatilag minden választás környékén ez beindul, még csak nem is magyar sajátosság egyébként, nyitottak vagyunk azért más országok tapasztalataira, ott is szokott ilyen történni. De én azt gondolom, hogy ez sajnos megsporolhatatlan, főleg egy olyan politikai helyzetben, ahol nagyon hosszú idő óta először van érdemi kihívója a miniszterelnöknek. Az egész kormányzás logikája az alapvetően egy politikai logika. Hát én itt nagyon-nagyon kicsi esélyet látom annak, hogy pont a ebben a 2025-ös évben a 4.-5. éve elszálló költségvetés után pont most egy kiegyensúlyozottabb, feszesebb költségvetést tartana a kormány, nagyon-nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha ez lenne a vége.
Van itt limit? Tehát, hogy valameddig nem mehet el? Vagy hogyha úgy érzik, és olyan adatok jönnek, akkor gyakorlatilag bármit ki lehet adni, és meg lehet ígérni, és ki lehet fizetni a választás előtt?
Hát az a helyzet, hogy maga az államadósságunk mértéke az most már nem egetverően magas. Ugye nagyjából ez a 80% per GDP körüli számot tartjuk fölfelé-lefelé, de nagyjából ezt a léptéket jó ideje. Ami a rendszerváltás környékén nagyon magas volt, tehát az érdekes, hogy ugyanez a 80% per GDP volt a rendszerváltás környékén, és akkor ott megtanulták az emberek, hogy ez nagyon magas, de akkor még a többi országi sokkal alacsonyabb volt, nem voltak ennyire eladósodva. Annyi történt, hogy az idő során a legtöbb ország nagyon eladósodott. Magyarország tartotta ezt a szintet, és ezzel ma már nem vagyunk különösebben eladósodott ország. Nagyjából egy ilyen középmezőny. Ez még azért tart, tehát ez még lehetőséget ad arra, hogy az államadós, nem tippeket akarok adni, de tényleg ez a helyzet, hogy még így önmagában az államadósság mutatunk. Nyilván ezzel távolabb kerülünk az eurótól, meg ilyesmi, de alapvetően itt még nem. Tehát mit tudom én, az Egyesült Államoknál ez már 100%, Japán esetében 245. És ez is a helyzet, hogy igazából nem az államadósság mértéke határozza meg, hogy mennyire kockázatos egy ország. Pont Japán esete a jó példa erre. 245%-os mutató mellett gyakorlatilag a kockázati felár Japánban minimális, hanem igazából az, hogy mennyire jól kormányoz egy kormány. Tehát, hogy alapvetően egyébként lenne gazdasági növekedés, alacsony infláció lenne, és így kedvező gazdasági folyamatok lennének, akkor azért azt gondolom, hogy önmagában nem lenne kockázatos, még az se az államadósságot növelnék. Igazából az a probléma, hogy a kamattörlesztési mutatónk nagyon magas. Tehát tavaly évben ez ilyen 5% környékén volt, ugye korábban a Covid előtt ez már lement olyan 2% környékére, de manapság a magyar költségvetésből nagyságrendileg annyit költünk az államadósság törlesztő részleteire, amennyit költünk mondjuk oktatásra, vagy amennyit költünk mondjuk egészségügyre, és egyre inkább úgy néz ki, hogy jön le a nyugdíjaknak a GDP arányos mutatója, amennyit költünk nyugdíjakra, tehát 5%-ot költünk oktatásra, nagyságrendileg 5%-ot, még ennyit se költünk egészségügyre, miközben az átlagos európai mutató 8, az osztrákok 12-t költenek, egy sokkal nagyobb GDP-ből, és hát ugye a nyugdíjakkal is az történt, hogy ilyen 12%-ra lejöttek most már 7%-ra, tehát nem teljesen ugyanaz a szám, de nagyságrendileg már nyugdíjakkal is megegyezik, tehát jobb helye lenne ennek a kamatkiadásnak, és ez talán a korlátja, hogy magasan marad a törlesztés. Ennek egy része az, hogy most kifizetjük az elmúlt évek állampapírjainak a hozamát a hazai, hát kinek, igazából megint csak a felső három jövedelmi tizednek, tehát ki tudott vásárolni itt állampapírokat az inflációs hullám idején, az a három jövedelmi tized, akinek magasabb a jövedelme, mint amennyi a kiadása, az alsó hét jövedelmét, tehát láttuk az adatokból, hogy rettentően koncentrált az állampapíroknak hogy kinél van. Így gyakorlatilag az történik, hogy a szegényektől a gazdagok felé áramlik a pénz, hiszen ugye ha kifizetjük ezt állampapírhozamokra a költségvetésből, akkor nem tudjuk kifizetni mondjuk oktatásra, egészségügyre, vasútra, stb. És hát egy része meg külföldre megy, tehát hogy ugye ennek a kockázati felárnak az a vége, hogy mi felvettünk dollárban hitelt, felvettünk kínai hitelt, tehát egy része meg megy külföldre, hogy igazából ez a, azt hiszem, hogy ez a kemény korlát, hogy ha túlköltekezik egy költségvetés, ha azt látják a befektetők, hogy nem indul be a növekedés, ez egy stagnáló gazdaság nagy költségvetési hiánnyal, akkor a kockázati felár magas kamat, nem tudjuk lehozni a kamatokat, nem tud beindulni a hitelezés piaci alapon, akkor az államnak folyton ki kell pótolni a beruházásokat. Szóval azt hiszem, hogy ez.
Uh-huh. Oké. Nagyon szépen köszönjük a fontos háttér információkat. Szép napot.
Köszönjük szépen, szia!
Sziasztok!
Pogácsa Zoltánnal beszélgettünk, közgazdásszal, szociológussal arról, hogy hogy áll a mi ez volt? Repülőrajt? Igen, hogy áll a repülőrajt, és hogy milyen korlátai vannak annak, hogy...
A választási kiköltekezésnek, igen.